világosan látszik egy stratégia a magyar kormány részéről, hogy kvázi itthon felhalmozott tudást, azt ők exportálják, ezt az, úgy is hívjuk, hogy az illiberalizmus exportja, tehát hogy ezt az üzenetet, ezt a know-how-t, ezt megpróbálják más szereplőknek eladni, és az, hogyha minél több országban az Orbán Viktorhoz hasonló elveket való politikusok kerülnek hatalomra, az ezt a külső nyomást csökkenti, tehát hogy egyfajta ilyen baráti környezetet, külpolitikai környezetet tud kialakítani ezzel Orbán Viktor.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Ez itt a Dezinformáció hatalma, Hunyadi Bulcsúval, a Political Capital szakmai vezetőjével, én pedig Benyó Rita vagyok. Szia, Bulcsú!
Szia!
10 évvel ezelőtt a magyar köztudatba a miniszterelnök dobta be az illiberális demokrácia fogalmát. Akkor nagyjából valami annyit érzékelt a társadalomból, hogy nem a megszokott, nem a liberális demokrácia, vagy annak az ellentétje. De pontosan mi is ez, illetve 10 év alatt mi minden tartalommal töltődött meg ez a fogalom?
Ezt a fogalmat valójában még a 90-es évek második felében hozta be Farid Zakaria politikatudós a köztudatba, vagy hát nem a köztudatba, de hogy ő akkor írt róla. És úgy határozta meg az illiberális demokráciát, mint egy ilyen szürke zónában, tehát hogy a valódi rendes demokráciák és a diktatúrák vagy autoriter rendszerek közti szürke zónában mozgó valami, tehát hogy ez olyan dolog, ami valami között van, és nem tudjuk pontosan, hogy hol van, és ezért nem is olyan egyszerű a definíciója, illetve ez egy olyan, tehát hogy az ilyen rendszerekre egyébként többféle definíció is létezik, az illiberális demokrácia az egyik definíció, és
ez a hibrid rezsim más
néven. A hibrid rezsim más néven, de tényleg hívják nagyon sokféleképpen, vannak ilyen specifikus meghatározások, hogy információs autokrácia, vagy választási autokrácia, vagy vezér elvű demokrácia, szóval tényleg sokféle leírása létezik, attól függően, hogy ki melyik aspektusára fókuszál. Az illiberális demokrácia nem azért jó, mert az valahogy így az egészet megpróbálja megragadni, az egész rendszer leírását megragadni egy fogalomban. És valójában a lényege az, hogy a liberális demokráciának van egy csomó jellemzője, ami demokráciává teszi a demokráciát. Tehát valójában nincsen nem liberális demokrácia, mert azzal elveszik a demokrácia lényege. És az illiberális demokráciának az a lényege, hogy ezek a nagyon alapvető alkotó elemei a demokráciának, ezek ugyan színleg megvannak, úgy néz ki, mintha rendben lenne, tehát hogy van egy ilyen Patyomkin demokrácia, de hogy valójában ezek az intézmények és ezek az alkotóelemek, ezek nem működnek a gyakorlatban. Ilyen nagyon fontos alkotóelemek, amik a liberális vagy a rendes demokrácia demokráciává teszik, de az illiberális demokráciában csak színleg működnek, például a hatalmiágak szétválasztása, tehát az, hogy a főhatalom, a kormány hatalmát, az korlátozzák bizonyos intézmények, tehát hogy a kormány nem tehet meg, amit akar, és ennek ugye az értelme, hogy a többségi hatalom az ne váljon a többség diktatúrájává, tehát hogy aki elveszíti a demokratikus versenyt, annak is vannak jogai, annak sem sértik meg teljesen a jogait, és ez a másik nagyon fontos, ez a demokratikus verseny. Tehát, hogy a plurális demokráciáról beszélünk, amikor több szereplő van a demokratikus versenyben, és ezek egyenlő jogokkal és egyenlő feltételekkel versenyeznek a hatalomért. Ezek nagyon fontos jellemzők, amik a hibrid rezsimekben, az illiberális demokráciákban nem érvényesülnek.
Na de amikor a miniszterelnök erről beszélt tusványosan, most már tényleg 10 évvel ezelőtt, akkor biztosan, hogy saját magát nem úgy akarta definiálni, mint valami antidemokratikus rendszert. Amikor ők erről beszélnek, és az ők, az majd mindjárt kiderül, hogy ki mindenkiről van szó, akkor ők viszont mire gondolnak? Mert nyilván nem arra, hogy ide lőjetek, mi antidemokratikusak vagyunk.
Igen is, és nem is, tehát hogy szerintem se arra gondol, hogy ők antidemokratikusak, de azt nagyon tudatosan ki akarja vele fejezni, hogy ők mások, mint a megszokottak, és ugye itt ez nagyon fontos, ez a lázadási alkotó elem ennek az egész retorikának, vagy narratívának, tehát hogy mi szembe megyünk a mainstream-el, mi szembe megyünk a fősodorral, mi szembe megyünk az intézményesült, nem tudom, nyugattal, a mindenféle, a többi állammal, illetve az intézményrendszerekkel, és arra az ő szóhasználatukban az illiberális inkább azt jelenti, hogy liberalizmus ellenes, tehát hogy ők a liberális demokráciát úgy határozzák meg, mint ami a liberalizmus, mint politikai ideológia alapján kialakult alkotmányos rendszer, holott nem erről van szó, tehát hogy ez a liberális szó a liberális demokráciában nem ezt jelenti, de hogy ők alapvetően erre az aspektusra fókuszálnak, tehát hogy azzal szemben határozzák meg magukat minden, ami liberális igazából, tehát a liberális értékrenddel szembe mennek.
Na és akkor kik azok az illiberálisok, kik azok, amikor arról beszélek, hogy ők, mert ugye Magyarország már nem egy fecskeként van ezen a terepen. Az tény, hogy minthogyha beelőzte volna ezzel a narratívával a magyar miniszterelnök az azóta hozzácsatlakozókat, vagy ez is kérdés, hogy hozzácsatlakozók, vagy sok sziget megtalálta egymást.
Igen, én azt sem mondanám feltétlenül, hogy a magyar miniszterelnök volt az első, de az biztos, hogy ő valahogy jól megérezte azt, hogy merre fog talán menni a világ, vagy hogy van egy ilyen új, nem tudom, korszellem, vagy egy korszellemnek látszó folyamat bontakozott ki. És az biztos, hogy az elsők között volt olyan tekintetben biztos, aki kormányra került, tehát aki hatalmi pozícióból tudta ezeket a narratívákat és politikákat megfogalmazni és végigvinni. És hogy akikről beszélünk, ez is egy érdekes dolog, hogy igazából ez is egy ilyen kifejezés, tehát hogy nagyon sok mindent értünk alatta, és ezt igazából szinonímaként használhatjuk más fogalmakkal, mint például a populista, vagy szoktuk mondani a radikális jobboldal, de a radikális jobb meg a szélsőjobb az egy kicsit már más, mert az egy ideológiai köntöst is leír, tehát hogy egy fajta világlátást is. Az illiberális vagy a populista, egyébként szerintem ezek nagyon közel állnak egymáshoz, van egy nagyon erős metszetük, méghozzá ez a lázadás, amiről az előbb beszéltem, tehát az a fősodorral szembeni lázadás, illetve az elit és a nép, tehát a gonosz elit és a jóra való, jó akaró népnek az ellentét beállítása. Ez mind a kettőbe közös. És hogy itt akikről beszélünk, azok nem feltétlenül jobboldali szereplők, többségében vannak, főleg Európában többségében vannak a jobboldali szereplők közülük, de nem mindegyikük jobboldali. Például Robert Fico, szlovák miniszterelnök, ő egy szociáldemokrata politikus, viszont nagyon erősen felvette ő is ezt a fősodor ellenes, establishment ellenes, nyugat ellenes és részben liberalizmus ellenes retorikát is.
Na és akkor már egy kicsit érintettük, de mégis milyen közös narratívák vannak? Mi az, ami minden országban, minden kampányban hasonló módon az ilyen típusú pártoktól, az ilyen típusú vezetőktől előkerül?
A legfontosabb ez, amit az említettem, tehát ez a lázadás retorika, tehát hogy szembe mennek a fősodorral, és elvetnek gyakorlatilag mindent, vagy azzal szemben határozzák meg magukat, amiről azt gondoljuk, hogy a fősodrot meghatározza, és úgy állítják be magukat, mint akik tényleg a politikai elittel szemben állnak. Ez azért is érdekes, ugye, mert azért Európában jellemzően koalíciós kormányok vannak a különböző országokban, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy egységes tömb van, akikkel szemben állnak, ők mégis ezt állítják, vagy ezt így állítják be magukat, és összemosnak mindenféle egyéb vagy tőlük különböző erő, tehát hogy legyen az, mit tudom én, akár a középjobb, akár a középbal, akár a zöldek, akár a liberálisok, számukra mind ők a politikai elit, akikkel szemben határozzák meg magukat, és ők azok, akik a valódi népet, a nép akaratot képviselik, ezért is mondjuk rájuk ugye azt, hogy nagyon erősen populisták. Ez egyik nagyon fontos narratíva. Egy másik fontos narratíva szintén ez a liberalizmus ellenesség, amikor azt mondják, hogy mondjuk a szabadságjogok azokat megsértik, pont a fősodorhoz tartozók, van egy ilyenfajta kifordított érvelés, tehát azt mondják, hogy itt valójában nincsen mondjuk szólásszabadság, mert minket elnyomnak, mi nem mondhatjuk ki azt, amit gondolunk, és a szólásszabadság csak annyit jelent, vagy azt jelenti, hogy amit a fősodor akar, azt lehet mondani, és semmi más nem lehet mondani, tehát hogy van ez a kifordított jogi, vagy szabadságjogi érvelés. Aztán nagyon erős közös narratíva a migrációellenesség, ugye elutasítják a migráció, de jellemzően olyan értelemben, vagy olyan módon utasítják el a migrációt, hogy ez a biztonságiasító érvelés, tehát azt mondják, hogy a migráció az veszélyes ránk nézve, itt aztán tényleg ez egy széles skála ezek a szereplők, tehát attól függ, hogy kinek milyen a mérséklete, valaki azt mondja, hogy konkrétan, amit tudom, a fehér keresztény fajt veszélyezteti a migráció, van, aki ennél azért finomabban fogalmaz, és mondjuk azt mondja, hogy kulturális fenyegetést jelentenek, nem tudom, a női jogokkal, vagy akár néhányan azt is azzal is érvelnek, hogy a meleg jogokat is fenyegetik a bevándorlók, tehát van egy ilyen nagyon erős bevándorló ellenesség. Ugyanakkor az is érdekes, hogy amikor a praktikum szintjét kell nézni, akkor nem minden esetben felel meg a tevékenységük a szóhasználatuknak. Tehát ha például mondjuk megnézzük Magyarországot, akkor ugye van ez a nagyon erős bevándorlás ellenes retorika, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon erősen, vagy hogy rengeteg vendégmunkás érkezik az országba, ami kifejezetten ösztönzi a kormány, és ugyanígy egy nemrégi kutatás azt is kimutatta, hogy Meloni Olaszországban szintén nagyon erősen bevándorlás ellenes retorikát követ, viszont az ő miniszterelnöksége alatt egyáltalán nem csökkent a bevándorlók száma, mert hogy ugyanakkor a szereplők látják azt, hogy gazdaságilag erre igenis nagy szükség van.
Ugye akkor, amit elmondtál, az igazából az Orbán Viktori három szóval, a no migration, no gender, no war-ral leírható, hogyha én jól érzékelem, hogyha le kell egyszerűsíteni, akkor erről szól a politikájuk.
Hát nagyjából erről szól a politikájuk, de ez nagyon fontos, amit behoztál, ez a no war, mert hogy az Oroszországhoz való viszony, illetve az Ukrajnához viszony, az egyébként megosztja ezeket a szereplőket. Tehát ahogy mondtam, ez egy széles paletta, és azért ide értendők, vagy szoktunk sorolni olyan pártokat is, akik mondjuk az Európai Parlamentben, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójában ülnek, akik szintén ezt a bevándorlás ellenes, eléggé mondjuk eurokritikus, populista vonalat viszik. Ők viszont ugyanakkor alapvetően azt mondják, hogy Ukrajnát támogatni kell, Ukrajnát segíteni kell, és Oroszországot el kell ítélni az agresszió miatt, és Oroszország nem nyerheti meg ezt a háborút. Tehát, hogy az Oroszországhoz és Ukrajnához viszonya az egy nagyon fontos különbség ezek között a pártok között, vagy ilyen kvázi feszítő erő. Ez volt az egyik olyan téma egyébként, ami a 2024-es európai parlamenti választások előtt nagyon erősen megosztotta ezeket a szereplőket. Ugye akkor volt egy ilyen nagyon erős próbálkozás arra, hogy valami egységet teremtsenek a pártok között. És ez részben azért sem sikerült, vagy leginkább azért nem sikerült, mert az Oroszország kérdés megosztja őket.
Ez egyben azt is jelenti, hogy akik viszont a patrióta frakcióba tömörültek, azok már mindenben egyetértenek? Az egy összetartó, hosszú távon együttműködni tudó frakciót jelentenek?
Én erről sem vagyok meggyőződő, hogy ez egy nagyon fiatal frakció, még valójában keveset látunk belőlük. Szerintem még ők se pontosan munkálták ki, hogy hogyan fognak együttműködni. Ugye most nem is rég, például Budapesten is volt egy megbeszélésük, egy találkozójuk. Tehát, hogy folyamatosan dolgoznak azon, hogy hogy működjenek együtt, illetve hogy mi legyen a stratégiájuk. De szerintem az eddigiek azt mutatják, hogy annyira nem egységesek, mint amilyenek mutatják magukat. Egyébként ez egy nagyon fontos jellemzőjük szerintem. Nem csak rájuk jellemző, tehát minden politikai szereplő persze úgy próbálja beállítani magát, ahogy ő akarja, hogy őt lássák, de a patriótákra, meg általában erre az illiberális szövetség tagjaira szokás, vagy szerintem nagyon jól lehet mondani azt, hogy ők nagyon tudatosan csak arra, vagy csak azt mutatják meg, és csak arra fókuszálnak a nyilvános kommunikációban, amiben egyetértenek. És ezt nem nagyon könnyen megtévesztő lehet, tehát nagyon könnyen azt gondolhatjuk, hogy ezek a szereplők, ezek tényleg szorosan összezárnak, és mindenben ugyanazt mondják, és gondolják, és szorosan együttműködnek majd, nem tudom, az Európai Tanácsban, az Európai Unió különböző intézményeiben. De szerintem ez nem szabad, hogy megtévesszen minket, mert tényleg nagyon sok téma van, amiben nem értenek egyet.
Mondanál rá pár példát?
Hát például a migráció kérdése is ilyen, tehát a nagy üzenetben egyetértenek, hogy no migration, és hogy mondjuk a külső határok védelme is, hogy az Európai Unión kívül kell elbírálni a menedékkérelmeket, de amikor arról van szó, hogy mondjuk a már itt levő menedékkérőkkel mit csináljunk, akkor például már nagyon nem értenek egyet, tehát ugye Olaszország, amelyik a leginkább ki van téve a menekültek befogadásának, mármint hogy odaérkezünk, ugye a legtöbb menekült a földrajzi helyzetéből adódóan, ők például kifejezetten azt akarják, hogy szétosszuk az Európai Unión belül a menedékkérőket, mert hogy egyedül nem képesek ezt földolgozni. Orbán Viktor meg ezt nagyon erősen ellenzi. Tehát, hogy nagyon konkrét kérdésekben, amikor lemegyünk a részletek szintjére, ott nem értenek egyet. Gazdasági kérdésekben is rengeteg különbség van. Például az, hogy mennyire adósodjunk el közösen, mint Európai Unióban, például óriási különbségek vannak, az északi ilyen spórolós államok, ők például ezt nagyon nem akarják, akár a hollandok, tehát hogy Hert Wilders például nem hiszem, hogy örülne annak az ötletnek, hogy nagy eladósodás legyen, aminek viszont Meloni például valószínűleg örülne. De ugyanúgy a kérdés mondjuk az unió bővítése keleti irányba, vagy a Balkán irányába, ez is olyan dolog, ami például az hollandok nagyon ellenzik.
Ugye az Európai Uniós választáson kívül, és ezen kívül a szövetségen kívül kapott egy nagy támogatást ez az ideológia most pár hete, vagy most már lassan egy hónapja, Donald Trump győzelmével. Mennyire más egy amerikai liberális, mint egy európai illiberális?
Hát egyrészt ezt még szerintem nem nagyon tudjuk. Ugye azt tudjuk, hogy ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy Donald Trump első elnöksége végül is nem vezetett olyan nagyon sok rosszra, de aztán nagyon fontos, hogy ez az elnökség ez más lesz, mint az előző elnökség. És azt is tudjuk, hogy ez az úgynevezett projekt 2025, ugye amit a Trump környékén vagy közelében levő agytrösztök a Heritage Foundation vezetésével kidolgoztak, mint kvázi kormányzati programot. Ott azért nagyon komolyan arról van szó, hogy hogyan lehet a központi hatalmat, a főhatalmat megerősíteni, és ezeket a független intézményeket, vagy a hatalmat kontrolláló intézményeket, ugye a fékek és ellensúlyok rendszerét, ezt visszavágni, tehát hogy az elnöki hatalom gyakorlatilag maximalizálni, ami egy nagyon erősen már az autoriter rendszerépítés irányába mutat.
Szóval, ezt többször megtagadta aztán a kampányban Donald Trump, tehát az is kérdés, hogy mennyire azért volt belengetve, hogy mindenki jól megijedjen, és ahhoz képest mondjuk, ha visszalépnek egyet, már az is olyan, mintha engedményt tett volna.
Igen, ezért mondom, hogy igazából aztán, vagy én legalábbis még biztos nem tudom megmondani, hogy mi lesz. Tehát, hogy Donald Trumpnak ugye nagy erőssége a bizonytalans, mármint az, hogy őt nem lehet, tehát a kiszámíthatatlansága, tehát, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy mi fog történni. De ha megnézzük a narratívák szintjét, akkor szerintem rengeteg hasonlóság van. Tehát ugye a woke ellenesség, ez egy olyan üzenet, amit igazából Orbán Viktor vett át, vagy az európai jobboldal vett át Amerikából. Ez is nagyon fontos, hogy nagyon erősen tanulnak egymástól. Erre ugye számos rendezvény szolgál, nagyon sok kapcsolat van a különböző szereplők között, és hogy egy csomószor kimutatható, hogy konkrét ilyen üzeneteket, szavakat vesznek át egymástól. Például Orbán Viktornak az az üzenete, hogy lecsapoljuk a mocsarat, az ugye szintén Donald Trumptól jön. Tehát, hogy ilyen szimbolikus témákban, a vókellenességben, akár a transzjogok elítélésében, vagy korlátozásában nagyon erősen egyetértenek. Az abortusz kérdés is olyan, ami sok ilyen illiberális, populista, jobboldali szereplő számára egy fontos kérdés, tehát az abortusz korlátozása. A gazdasági kérdésekben például nagyon érdekes, hogy ott ennyire nem nincsenek egy platformon. Ugye, ha mondjuk az amerikai republikánus párt, amerikai jobboldal megnézi azt, hogy mondjuk Magyarországon milyen a gazdaságpolitika, akkor én nem hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami számukra egy kedvező. Ugye ez a nagyon erős állami beavatkozás, mondjuk a magas adók, ez biztos, hogy nem fér össze az amerikai jobboldallal.
Ha már gazdaság, ugye itthon a legfontosabb mondat lett az a szuverenitás és a szuverenitás védelem, és hát igazából mondjuk a Donald Trumpi politikában is mondhatjuk ezt, hogy ez egy fontos dolog, és ugye Amerika önmagában való nézése. Na de ez például hogy hat a szövetségekre, tehát amikor igazából szívességeket, baráti gesztusokat tesznek oda-vissza egymásnak, azok aztán mennyire jelennek meg tényleges aláírt szerződésekbe, mennyire vonhatja például majd ki magát Magyarország Amerika várható nagy világgazdasági intézkedései alól?
Hát ez egy nagyon szintén nehéz és egymillió dolláros kérdés. Ugye a gazdasági, tehát hogyha mondjuk vámokról beszélünk, hogy a kereskedelmi politika az az Európai Unió hatásköre, az Európai Bizottság hatásköre. Tehát ha az Amerikai Egyesült Államok kivet vámokat mondjuk európai termékekre, az alól Magyarország nem kaphat formailag felmentést, hiszen az Európai Unió tagjaként az Európai Unió egészére érvényes vámok érvényesek Magyarországra is. Szóval formailag nem kaphat elvileg mentességet. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor arra számíthat valahogy, hogy ő a személyes jókapcsolatán keresztül valahogy mégis ki tud majd járni valamilyen fajta kivételeket. Hogy ez hogyan fog kinézni jogilag, technikailag, ezt nem tudom megmondani. De Orbán Viktor biztos, hogy arra számít, hogy az hosszú éveken át kiépített kapcsolatok Donald Trumppal és környezetével, az egy erős befolyást fog neki adni arra, hogy hogyan alakulnak nemcsak a magyar-amerikai kapcsolatok, hanem talán az amerikai-európai kapcsolatok. És ugye azok a hírek járják, hogy Donald Trump többször Orbán Viktor tanácsát kéri, mondjuk ha Ukrajnáról van szó, vagy akár ha az Európai Unióról van szó.
Említettük már egy fél mondattal Robert Ficót. Ő azért is érdekes, mert minthogyha ott megmutatkozna az, hogy egyébként ez az egész egy ilyen pakként akár értékesíthető is, mint politikai termék, és hát azért látjuk, hogy a magyar kormányhoz kapcsolódó, Fideszhez kapcsolódó agytrösztök, minthogyha ezt értékesítenék is. Mennyire van ez egy ilyen tendencia, hogy ez egy csomag, egy eladható termék, amivel aztán elérhető, hogy olyan kormányok kerüljenek, akár a Balkánon más úthatalomra, akik minket segítenek, mármint a magyar kormányt.
Szerintem ez abszolút, mi 2022-ben írtunk egy tanulmányt a Political Capitalnél az úgynevezett magyar befolyásépítésről, mi ezt úgy neveztük el ezt a folyamatot, és szerintem nagyon világosan látszik egy stratégia a magyar kormány részéről, hogy a kvázi itthon felhalmozott tudást, azt ők exportálják, ezt az, úgy is hívjuk, hogy az illiberalizmus exportja, tehát hogy ezt az üzenetet, ezt a know-how-t, ezt megpróbálják más szereplőknek eladni, és itt nem csak Robert Fico, aki szerintem egy nagyon jó példa, de ugyanezt láttuk a jog és igazságosságnál, tehát hogy arról is azért hírek szóltak, hogy a magyar kormány tanácsadói azok dolgoztak a jog és igazságosságnál a megelőző választások előtt. De látjuk ezt Észak-Macedóniában, nagyon világosan látszik ez szerintem Georgiában is, ugye Milorad Dodikkal, a Republika Szerbszka vezetőjével, a Bosznia-Hercegovina egyik részének a vezetőjével is nagyon jó kapcsolatot ápol Orbán Viktor. És azt is nagyon világosan lehet látni, hogy mondjuk amikor Orbán Viktor elmegy a CPEC-re, ez a Conservative Political Action Conference rendezvényre mondjuk Amerikában, akkor ott pár évvel ezelőtt elmondta a siker 12 pontját, tehát hogy megpróbálja azt a receptet, ami itthon neki bevált, ezt tényleg más országoknak eladni, más szereplőknek eladni, más országokba is átültetni. Ugye emlékszünk arra, amikor az úgynevezett Ibiza botrányban, ugye az osztrák FPÖ vezetője abba bukott bele, hogy egy videófelvételen többek között azt mondta, hogy ő szeretne egy olyan médiarendszert kialakítani, mint Orbán Viktor médiarendszere Magyarországon. Csak az a gond szerintem ezekkel a siker ezeknek a receptjeivel, hogy ezek nem átültethetők ennyire egy az egybe más országokba. Egyrészt azért, mert különbözik teljesen a társadalmi politikai, társadalmi összetétel, a társadalmi jellegzetességek, a politikai kultúra. De ennél is fontosabb, hogy az intézményrendszerek is különböznek. Tehát az, hogy Magyarországon a Fidesz kétharmaddal győzött 2010-ben, és azóta szinte folyamatosan kétharmaddal kormányoz, bármit át tudnak vinni a parlamenten, tehát effektíve bármilyen törvényt bármikor módosítanak, ez adta meg igazából nekik azt az alapot, amivel át tudták írni az egész közjogi rendszert, és tényleg a teljes politikai rendszert. Más országokban azért ez nem így működik, egyrészt nem is tudnak ilyen egyszerűen egyedül pártok kétharmados, vagy olyan hatalmat szerezni, amivel alkotmány módosíthatnak. Másrészt, ha sikerül is nekik, az egy nagyon rögös út, sokkal jobb, sokkal kiépültebbek ezek az intézmények.
Milyen előny származhat a magyar kormánynak abból, hogyha egyébként ezt mindenfelé exportálja ezt a tudást?
Mi azt mondjuk, hogy a magyar befolyásépítésnek a legfőbb célja az valójában egy belpolitikai cél, tehát hogy az Orbán rezsim fenntartása Magyarországon. És ez méghozzá az az összefüggés, hogy az Orbán rezsim az alapvetően egy viszonylag szilárd rezsim, ugye látjuk most Magyar Péter hirtelen felemelkedését, tehát hogy persze bizonytalanná vált, és azt mutatják a kutatások, hogy Magyar Péter beérte, vagy legalábbis közelít, vagy egyes kutatásokban akár meg is előzi a Fideszt. Tehát van egy bizonytalanság a rendszerben, de azért a rendszer alapjai szerintem egyelőre biztosan állnak, tehát hogy ugye, ahogy mondtam, bármikor bármilyen szabályt át tudnak írni, tehát adminisztratív eszközökkel továbbra is meg tudják oldani azt az adott esetben, hogy ők nyerjék a választást. Tehát, hogy belpolitikailag azért van egy biztonság ebben a rezsimben, viszont ami nagyon erős kockázat a rezsim számára, azok a külpolitikai elemek, vagy tevékenységek, vagy tényezők. Tehát, hogyha egyfajta korszellem, most mondjuk azt mondjuk, hogy van egy ilyen a liberális demokráciák korszelleme, ha még mindig tart, akkor ez nagyon erős nyomást tud helyezni a magyar rezsimre. Ezt mondjuk látjuk a Biden adminisztráció idején, hogy az Amerikai Egyesült Államok hogyan és milyen erősen kritizálta a magyar kormányt korrupció, jogállamiság, Kínával, Oroszországgal való kapcsolatai miatt szankciókat is belengedett. Azt is látjuk, hogy az Európai Unió, az Európai Bizottság is szankciókat fogadott el Magyarországról, ugye visszatartanak EU-s pénzeket. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon jogi, pénzügyi szankciók, vagy lehetnek ilyen szankciók, de van egy nagyon erős ilyen politikai nyomás, vagy lehet nagyon erős politikai nyomás a magyar rendszeren. Az, hogyha minél több országban az Orbán Viktorhoz hasonló elveket való politikusok kerülnek hatalomra, az ezt a külső nyomást csökkenti, tehát hogy egyfajta ilyen baráti környezetet, külpolitikai környezetet tud kialakítani ezzel Orbán Viktor.
Ugye előszeretettel mondja azt Orbán Viktor, hogy a liberális demokráciákban a nép ellenében politizál a politikai elit. Benne van a pakliba, hogy olyan jól sikerül ez az illiberális ideológiai export, hogy ez lesz a mainstream?
Én azt mondom, hogy Orbán Viktor tényleg abban bízik, hogy ő ráérzett egyfajta korszellemre, és hogy amikor ő ugye 2010-ben került hatalomra, én azt mondom, hogy alapvetően nagyon erősen erre a vonalra 2015-ben állt rá a menekült válság kezdetén. És szerintem ő akkor látta úgy, vagy érezhette úgy, hogy ezek a jobboldali lázadó erők, mondjuk leginkább a migráció témáját meglovagolva komoly kihívást állítanak a fősodor erőivel szemben. És ő szerintem akkor döntötte el, hogy ennek az egész hullámnak az élére fog állni. Ugye azért korábban sem volt tőle idegen ez a populista retorika, tehát az ellenségképzés azt már jóval korábban csinálta, gondoljunk mondjuk 2002-es választási gyűlés, amikor azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben, tehát hogy ott is már elkezdődött ez az ellenségképzés, meg populista retorika, de hogy szerintem 2015-től beszéltünk tényleg erre a nagyon radikális, néhány esetben akár szélsőséges narratívákat is alkalmazó taktikára és stratégiára, és ő azóta szerintem tényleg arra épít, tudatosan arra épít, és nem is csak épít rá, hanem rengeteg energiát és magyar adófizetői pénzt is fordít arra, hogy ezeket, ahogy beszéltünk erről, hogy ezeket a szereplőket más országban megtámogassa. És ha megnézzük, akkor azt látjuk, és ezt mutatta az európai parlamenti választás is, hogy ezek a szereplők tényleg erősödnek, tehát hogy minden országban, vagy nagyon sok országban akár a legerősebb párt, és több országban igazából azért nem kerülnek csak hatalomra, mert a velük szemben álló pártok igyekeznek összefogni és kizárni őket a hatalomból. Ugye ez az úgynevezett ilyen tűzfal, vagy ilyen kordon taktika, tehát hogy összefognak, mondjuk koalíciót alkotnak a legnagyobb pártok, hogy ezek a lázadó, illiberális, populista pártok ne kerülhessenek hatalomra. De nekem azt mutatják az eddigi évek, hogy igazából ezzel csak időt lehet nyerni, és pont akár ez a kordon taktika, ez akár erősítheti is ezeket a szereplőket, mert a választók azok továbbra is úgy érzik, hogy ők szavaznak egy pártra, és a mainstream, a liberális mainstream kvázi nem engedi őket hatalommal kerülni, tehát ez csak fokozza az elégedetlenséget.
Ugye mindarról, amiről most beszéltünk, annak az is az alapja, meg az oka, hogy a Political Capital, ahogy te is hivatkoztál már rá, már jó pár kutatást csinált a témában, és most jön egy friss kutatás, ami még ugyan nincsen nyomtatásban kész, de így a végén elárulnál le pár végmegállapítást, vagy hogy egyáltalán milyen jövőképet vázol fel a ti kutatásotok?
Igen, ebben a kutatásban mi egyrészt számba vesszük azt, hogy az európai parlamenti választás az hogyan hatott ezekre a pártokra, hogy az európai parlamentben milyen pozíciót foglalnak el ezek a pártok, és van egy, vagy lesz egy ilyen bőve fejezet erről a magyar befolyásépítésről, tehát hogy az Európai Unióban, illetve a Nyugat-Balkánon, illetve Amerikában hogyan zajlott ez a magyar befolyásépítés. Én szerintem az egyik legfőbb megállapítás ez az, amit most is mondtam, hogy ezek a pártok jelentősen megerősödtek az európai parlamenti választáson. Ugye most 3 frakcióban ülnek az európai parlamentben, tehát továbbra is szétaprózódtak és töredezettek. Ez nagyon erősen korlátozza a befolyásolási képességüket. Viszont az is látszik, hogy bizonyos erőik, mondjuk az európai konzervatívok és reformerek, ők próbálnak a mainstreamhez közeledni, próbálnak együttműködni a fősodorbeli pártokkal, és nekik sokkal nagyobb befolyásuk is van a politika alkotásra. És a konzervatív mainstream párt, mondjuk az Európai Néppárt, ők is közelednek az európai konzervatívokhoz és reformerekhez, és bizonyos témákban át is vesznek tőlük nem csak narratívákat, hanem politikákat is, gondoljunk például a migráció politikájára, vagy akár a klímavédelmi intézkedések fellazítására. És arra számítok, hogy a patrióták, akik ugye a legnagyobb ilyen illiberális populista frakció, de ők velük szemben továbbra is egy kordon van érvényben az Európai Parlamentben, de én azzal számolok, hogy ők továbbra is erősödni fognak, és hogy az egyes tagállamokban esetleg valamilyen konstellációban kormányra kerülnek, vagy ha még nem is kerülnek kormányra, de pont emiatt, hogy kizárják őket a kormányzásból, emiatt tovább erősödhetnek.
Tényleg utolsó kérdés, de hogy ez hozhatja-e azt egyébként, hogy mondjuk felismeri az európai intézményrendszer is, hogy nem a kordonnal érnek el valamit, hanem ez az ellenségedet tartsd közel magadhoz, és ugyanúgy, ahogy mondjuk a parlamentbe bekerülve a Jobbik például elkezdett mérséklődni, tehát hogyha az igazi intézményrendszerhez közel tartják, akkor az inkább mérséklő hatással van. Lehet-e egy ilyen íve ennek az egésznek végül?
Szerintem bizonyos országban, tehát hogy nem egységes taktika, nem tudnak egységes, vagy nem is akarnak, vagy nincs is egységes taktika, amit ezekkel a pártokkal szemben a más, vagy a politikai versenytársaik alkalmaznak. Tehát bizonyos országban van ez, hogy koalícióra lépnek ezekkel a pártokkal, vagy ha nem is lépnek koalícióra, de mondjuk külső támogatóként támogatják a kormányt. Vannak más országok, ahol viszont tényleg kifejezetten elzárkóznak ezekkel a pártokkal való együttműködéstől. Ennek szerintem az is az oka, hogy a pártok között is van különbség, ugye erről kicsit beszéltünk, hogy azért nem sorolhatók egy kalap alá, vagy hát a részletekben azért ott erős különbségek vannak. És hát ha belegondolunk, akkor azért a Magyarországon is ez egy nehéz kérdés lett volna, hogy a Jobbikkal annó, amelyik ugye mondjuk annó még Gyöngyösi Márton a magyar parlamentben azt mondja, hogy a zsidó képviselőket gyakorlatilag listázni kell. Szóval, hogy egy ilyen párttal lehet együttműködni, és ilyen pártok azért más országokban is vannak, mondjuk Németországban az AfD, ami tényleg a egyik legszélsőségesebb ilyen párt, tehát nem is a Patrióta frakcióban van, pont azért, mert ő már nekik is túl szélsőséges. De hogy szerintem, amikor odajön ehhez a gyakorlati ponthoz érkezünk, hogy akkor a többi pártnak el kell dönteni azt, hogy működik-e együtt ilyen illiberális, populista, lázadó szereplőkkel, akkor azért sok esetben, sok országban szerintem komolyan felmerül ez a kérdés, hogy szabad-e legitimálni ilyen pártokat, ilyen politikusokat és ilyen narratívákat azzal, hogy beemeljük őket a kormányba. Annak ellenére, hogy én azt gondolom, igen, hogy amíg kvázi ki vannak zárva a hatalomból, az nekik egy pluszpont a választók szemében.
Na, akit még részletesebben érdekel majd a kutatás, az a Political Capital oldalán gondolom majd megtalálja, ahogy az összes többit. Hunyadi Bulcsú, köszönöm szépen. Ez volt a Dezinformáció hatalma, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.